Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Aréna vendége. Hagy turkáljuk egy kicsit még a zsebükben, ugye üzemanyagkártyát is kapnak a képviselők, a budapestiek azok 2000 kilométerre megfelelő kártyát kapnak. Azt hogy tudják ellenőrizni, hogy csak a képviselő használja-e, mert hogy a kártya nem átruházható?
Ezek is a következő ciklustól, illetve lépő jogosultságok természetesen hát úgy ellenőrizhető, hogy csak a képviselő használhatja a kártyát, tehát
csak
nem átruházható, és egy meghatározott rendszámra.
És akkor a feleség, a gyerek, a barátnő. Ha a képviselő megtankolta, akkor mehet vele.
Így van.
És ez belefér?
Hát miután ezek a kilométer keretek nem eltúlzottak a mi megítélésünk szerint, azért, hogyha a feleség vagy a barátnő megy vele, akkor a képviselő nem tud vele menni. Tehát éppen, amit ön említett, hogy 2000 kilométer egy budapesti képviselőnél nem feltétlenül sok, hiszen a képviselői munkával azért feltétlenül együtt járnak vidéki utak, még akkor is, hogyha valaki Budapesten képviselő.
Nagyjából egy középkategóriás autónál én kiszámoltam, nem volt nehéz két tank benzin üzemanyag.
Hát így van, egy nagyobb tankkal rendelkező autónál annyi, ebből azt következik, hogy ha ezt más használja el, akkor a képviselőnek kell a saját zsebéből tankolnia.
Miért volt szükség a frakciók támogatásának növelésére, pénzbeli növelésére?
Elsősorban azért, mert a frakciókhoz tartozó szakaparátus az frakció létszámhoz kötött. Most miután a frakció létszám mindenhol jelentősen csökkenni fog, hiszen gyakorlatilag feleződik a képviselő létszám, a feladatok meg azok a szakmai feladatok, amelyeket egy frakció ellát, azok nem fognak csökkenni. Ezért szükség van arra, hogy a következő ciklustól is, ha nem is ekkora, de legalább ne aránytalanul kisebb szakmai apparátus tudjon fenntartani egy országgyűlési képviselőcsoport.
A szakmai apparátus minőségét azt ellenőrzi valamilyen módon a rendszer?
Hát elsősorban a meghozott törvények minősége az, ami erre a legjobb bizonyíték, vagy ennek a példája. Én azt remélem, hogy minden párt abban érdekelt, hogy olyan színvonalú munka folyjon a frakcióknál, ami a törvényhozáshoz méltó. Tehát amikor a Fidesz frakció egy törvényt elfogad, és mondjuk nem a kormány az előterjesztő, akkor ez a szakmai apparátus az, ami megvizsgálja azt, hogy a jogrendszerrel ez koherens vagy sem, milyen változtatásokra van szükség, kellően egyértelmű és végrehajtható legyen a jogszabály. Ezeknek hihetetlen jelentősége van, ezeknek a kérdéseknek lényegesen nagyobb annál, mint amit néhány 10 000 forint egy-egy képviselőre vetítve jelent.
Tehát akkor itt szakemberekről van szó, rokonokról, ismerősökről, mint szakmai apparátus, parlamenti belépővel nincs szó.
Most kizártuk a lehetőségét annak, hogy közeli hozzátartozót lehessen alkalmazni.
Végszavazás előtt törölték a jogszabályból, hogy a frakciók működését segítő alkalmazottak száma nem lehet több a képviselőcsoport létszámánál. Ez azt jelenti, hogy a kis frakcióknak is elegendő mennyiségű emberük lehet.
Így van, a szabályozás célja az a kis frakciók segítése volt.
Ugye más kereső foglalkozást nem folytathatnak a képviselők. Azt hogy számolják ki, hogy milyen gazdasági pozíciót tölthetnek be, amely átlátható is? Ugye tőzsdei cégek. Ezt szoktuk átláthatónak mondani.
Hát a gazdasági törvénynek van egy elfogadott módosítása, ami rögzíti azt, hogy mi az átlátható és nem átlátható cég. Tehát az új szabályozás szerint egyébként jelenpés módosítót fogadtunk be. A nem átláthatónak minősülő cégben képviselő nem rendelkezhet részesedéssel.
De mi az átlátható?
Hát ahol a tulajdonosi szerkezet megismerhető.
Tehát a cégbíróságra bemegyek, és ahol kikérem, és az friss, akkor az egy átlátható, tőzsdei cég átlátható.
Így van, és hogyha nem tulajdonosa az adott cégnek olyan cég, ahol már a tulajdonosi szerkezet nem átlátható, hiszen ha bemegyek a cégbíróságra, és átlátható ugyan a szerkezet, mert látom, hogy egy ciprusi, meg egy Kajmán-szigeteki offshore cég a tulajdonos, akkor az adott esetben a tulajdonosokat tudom, de hogy kik állnak mögötte, azt nem. De ezt a gazdasági törvény elég jól rendezi.
Azt is megszavazták, hogy a költségvetési tanács véleménye nélkül is elfogadható a költségvetés, a hallgatás beleegyezés elv alapján. Hogy fogják itt betartani a határidőket, mert lehet a költségvetési tanácsot úgy olyan helyzetbe hozni, hogy röviddel, még a véleményalkotási idő lejárta előtt küldenek át nekik valamit arra játszva, hogy hát nem tudja megvizsgálni, és akkor beleegyezik.
Én ezzel nem értek egyet, és figyeltem a mai sajtóban erről kibontakozó vitát, de ott lényeges körülményekről nem tesznek említést azok, akik ezt a vitát folytatják. Ugyanis a költségvetési tanácsnak a költségvetés elfogadása során nem egy alkalommal van lehetősége véleményt mondani. A mielőtt a kormány benyújtja a költségvetést országgyűlésnek, ennek szeptember 30-a minden évben a határideje, azt megelőzően a költségvetési tanácsnak már 10 napja van arra, hogy véleményezze a tervezetet, és amennyiben nem ért vele egyet, akkor a kormánynak újra kell tárgyalnia, és ezt követően nyújthatja csak be. Ezt követően még két olyan eljárási szakasz van, ahol a költségvetési tanács véleményezi a törvényhozás folyamatát, és ennek megfelelően a költségvetési törvény tervezetének a változását, majd ezt követően a zárószavazás előtt kap arra lehetőséget a tanács, hogy egy napon belül alakítsa ki az álláspontját. Miután a tanácsnak vétójoga van, ezért értelmes kormánytöbbség nem fog arra játszani, hogy a tanács ne láthassa át a költségvetést a zárószavazások előtti módosítók folytán, hiszen ebben az esetben a tanács nyugodtan megteheti, hogyha a vétójogát gyakorolja. Az, hogyha a határidőn belül nem foglal állást, akkor ez hozzájárulásnak minősüljön. Ez azt a helyzetet kívánja megelőzni, hogy egy alkotmányos bizonytalanság alakulhasson ki akkor, hogyha a tanács nem dönt.
De el tud képzelni olyan helyzetet a jelenlegi válságos időszakban, hogy egy költségvetési tanács komolyan veszi a feladatát, akkor nem dönt egy költségvetés tervezetéről?
Nem, ezt nem tudom elképzelni, de éppen ezért ennek a szankciónak ebben esetben nincs is jelentősége.
Arra miért van szükség, hogy a parlamenten kívüli intézkedési jogot is kapjon az úgynevezett országgyűlési őrség?
Hát a házának személyi védelme indokolja ezt is kizárólag ebben az esetben.
Mennek, elkísérik, hozzák, viszik, ennyi?
Pontosan ugyanazt a feladatot fogja végezni a parlamenti őrség, nagyrészt egyébként, vagy szinte egészében ugyanazokkal a személyekkel is, akik ma a köztársasági őrzet keretein belül a házának személyi biztonságáért felelnek, ugyanezt a tevékenységet fogják ezután is végezni. Ehhez szükségesek azok a jogkörök, amelyeket a törvény a házon kívül a részükre biztosít.
Milyen lehetőségeik lesznek az úgynevezett renitens országgyűlési képviselővel szemben? Nyilván kényszerítő eszközt testi kényszeren kívül nem nagyon lehet alkalmazni.
Így van, ezt a törvény rögzíti, ráadásul itt a módosító javaslatok hatására már álláspontom szerint az eredetileg előterjesztett javaslat sem tartalmazott az európai átlagos gyakorlathoz képest erős szankciókat, de tovább puhult a szabályozás. Gyakorlatilag képviselőt ülésteremből kivezettetni akkor lehet, hogyha ő erőszakos magatartást tanúsít, vagy erőszakos magatartásra hív fel. Ezen kívül semmilyen esetben nem lehet kivezettetni.
Mindenkori elnöklő házelnök fogja eldönteni.
Ez nem is a házelnök jogosítványa, hanem a levezető elnöké. Nyilván, hogyha egy verekedés kialakul, erre valóban nem volt példa, akkor ő az, akinek jogosultságot kell biztosítani arra, hogy a házban a rendet helyreállítsa.
De milyen példákra számítanak, amikor törvényt alkotnak erről? Mi lenne a szemük előtt, mert nem nagyon voltak ott nagy konfliktusok, transzparenseket dobáltak be, szórólapokat eresztettek le, de ezek sem képviselők, hanem mindig vendégek.
De éppen ezért ezekben az esetekben kár is a parlamenti őrségnek az ilyen jellegű testi kényszerre kiterjedő jogkörét példaként felhozni, mert ez csak arra nem várt és remélhetőleg nem is bekövetkező esetre vonatkozik, hogyha valaki mondjuk verekszik a parlamentben. Eddig ebben az esetben nem tudott valamit csinálni a levezető elnök. De vannak olyan magatartások az országgyűlésben, amik egy érdemi fegyelmi, parlamenti fegyelmi jogkör megteremtését szükségesé tették. Amikor ezt a tervezetet benyújtottuk, akkor mindenki elmondta, hogy ez milyen szörnyű, majd eltelt két hét, és volt egy olyan jobbikos felszólás, amire összem egyhangulag fogadtunk el az Emberi Jogi Bizottságban. Igen, egyhangulag fogadtunk el az Emberi Jogi Bizottságban olyan határozatot, ami a parlamenti fegyelmi és etikai szabályok megteremtését szorgalmazza.
De egy ilyen esetben, amikor egy képviselő egy ilyen felszólalást süt el, mint amit ez a képviselő esetet, akkor kinek mi dolga van?
Hát most én a konkrét felszólalást nem akarom elemezni, mert ott bizonyos jogi viták is vannak ezzel kapcsolatosan, de például a pénzbírság az lehet olyan eszköz, ami alkalmazható, hogyha valaki a parlamenthez méltatlan magatartást tanúsít.
Tehát a levezető elnök dönti el, hogy ez méltatlan?
Erre a házelnök tesz javaslatot, de ezekben nem szükséges azonnali fellépés, tehát ezt másnap is meg lehet tenni. Az azonnali fellépés lehetőségét az kifejezetten akkor kell csak biztosítani, hogyha valaki erőszakos magatartást tanúsít.
És akkor jöhet a testi kényszer is.
Hát abban esetben nyilvánvaló, képzeljük el ezt a helyzetet, igen.
Májusban írtak alá egy kampányfinanszírozásról szóló nyilatkozatot, és megegyeztek 6 elvben, amelyek között olyanok is vannak, hogy átláthatóvá kell tenni a jelöltek, jelölő szervezetek pénzforgalmát. Milyen meglepő adatokat fogunk látni a jelenlegi állapothoz képest, ha ebből törvény lesz?
Miután kampányért felelős vezetője még egyetlen pártnak sem voltam, ezért nem tudok válaszolni erre, hogy milyen pénzforgalmi adatok kerülnek nyilvánosságra. Az alapelvek mögött egyetlen egy fontos szempont húzódik meg, az az, hogy ne szerezhessenek üzleti csoportok befolyás semmilyen politikai hatalom vagy később megválasztandó párt felett, az az szükséges, hogy a kampányköltségek a lehető legnagyobb mértékben átláthatóak legyenek. Hogy aztán hol húzzuk meg azt a határt, ahonnan mondjuk már, vagy amilyen összeg fölött már a magánadományozók neve is nyilvános kell, hogy legyen. Vagy jogi személyeknek hogyan és milyen mértékben engedélyezzük az adományozást. Kizárjuk-e, nyilván kizárjuk a külföldi jogi személyeket, lehetővé tesszük-e külföldi magánszemélyeknek az adományozást. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket a témafelvetések között, hiszen az egyezmény, vagy az egyesség gyakorlatilag csak témafelvetéseket rögzít, kell tisztáznia az öt pártnak.
De ahhoz, hogy egy párt független tudjon lenni mindenféle más befolyástól, ahhoz előzőleg bevételre kell szert tennie. Erre a bevételre honnan fog szert tenni?
Ugye van egy állami finanszírozás, ami nem elegendő ahhoz, hogy egy párt teljes egészében működni tudjon, de azért nem is jelentéktelen. Viszont emellett vannak magánadományozók, hát például az előző választás megelőzően a Fidesz miniszterelnök jelöltje 120 ezer szimpatizánsnak küldött levelet, és ebben egészen kis támogatások is voltak, de hogyha nemzetközi példát keresünk, akkor az Obama kampány sikere 2008-ban, az annak az egyik oka az volt, hogy 5 meg 10 dollárokkal támogatták amerikaiak milliói. Tehát Magyarországon én arról szerintem...
milliói szokták vállalni, ott ilyen pártkitűzőkkel járnak az emberek.
Én ezt pont a Fidesznél, én ezt jó példát látok, ott nagyon sokan kitűzővel is vállalják azt, hogy szimpatizálnak a jelenleg legnagyobb kormánypárttal, és éppen ezért hoztam ezt a példát, hogy több tízezren utaltak át akkor is néhány ezer forintot. Tehát szerintem arról Magyarországon nem szabad letenni, hogy egy politikai pártnak kell, hogy legyen olyan civil támogatói bázisa, ami hajlandó néhány ezer forintot áldozni, nem azért, mert bármit vár személyesen a későbbi kormányzati politikától, hanem azért, mert szimpatizál egy adott politikai erővel.
És ez a rendszer megvalósul, akkor teljes egészében ki lehet zárni azokat a üzleti csoportokat, amelyek azért támogatnak, mert várnak tőle valamit. Szerintem tehát van egy ilyen vágy a Fideszben.
Szerintem üzleti csoportokat a világon sehol nem lehet teljes egészében kizárni, hiszen nyilván lobby tevékenység mindenhol van, minden országban a kormány nagyon komoly állami beruházásokról dönt, legfeljebb ezeknek a mértéke az, ami változó, mindig lesznek lobby csoportok, de hogy ezt a lehető legminimálisabbra szűkítsük, és a lehető legátlátható bejárást biztosítsuk, az viszont elvárható.
És akkor úgy kell majd elképzelni, hogy bárki benézhet ezekbe a rendszerekbe, és megnézheti, hogy december 2-án milyen pénzforgalmi adatok vannak, vagy lesz egy szervezet, állami számvevőszék, vagy egy új szervezet, amelyik ezt megvizsgálja időről időre.
Ezekről kell tárgyalni, és ezt kell majd a törvényben szabályozni. Én szerintem bizonyos összeg fölött a teljes nyilvánosság csak a megoldás. A gazdálkodás tekintetében, nyilván a gazdálkodásnak a törvényessége tekintetében az állami számvevőszék ellenőrzési jogkörei meg kell, hogy maradjanak, azok ma is jól érvényesülnek.
De az állami számvevőszék eddig korábban mindig azt mondta, hogy számszakilag, papíron tulajdonképpen minden rendben van, mert ha nem lett volna rendben, akkor lépett volna valami, de mindig fölhívták a figyelmet arra, hogy egy csomó mindent nem tudnak ellenőrizni, mert a rendszer erre nem alkalmas. Most alkalmas lesz?
Hát alkalmassá kell tenni, de azért az állami számvevőszék arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen szabálytalanságok vannak egy párt működésében vagy könyvelésében. Azért az elmúlt években erre szép számmal volt példa.
De olyanra sose hívta fel a figyelmet, hogy szemmel látható különbség van az óriás plakát erdő meg az erre kimutatott pénz között.
Ez tényszerűen igaz, de itt azért annak is nagy jelentősége van, hogy például egy kampányidőszakot milyen hosszan határozunk meg, mi az, ami kampányköltségen kívül elszámolható, mi az, ami csak kampányköltség lehet. Ma ezek nem kellően egyértelműek.
Hogyan akarják, mert hogy az alapelvek között ez is benne van, az a megjelenési egyenlőséget biztosítani a kampányban résztvevők számára. Ez kire vonatkozna? Közszolgálatra, sajtóra, kereskedelemre, mindenre?
Az is kérdés egyenlőre, hogy például a kereskedelmi média milyen mértékben vegyen részt a választási kampányban, tehát lehessen-e... Eltérő szabályozás van ezzel kapcsolatos, és van, ahol a kereskedelmi médiában nem lehet hirdetni, de nyilván a megjelenésnek az egyenlőségét azt elsősorban a közszolgálati médiára kell előírni, de a kereskedelmi csatornáknál is ezt valamilyen formában biztosítani kell, de ez nem lehet az, hogy 20 résztvevős vitákra kerüljön sor egy választási kampányban, mert annak semmi értelme nincsen. Tehát azért általában a valamilyen mérce szerint minden országban különbséget tesznek a bejutásra vagy győzelemre esélyes pártok között, meg azok között a kis pártok között, akik néhány hét rivalda fényért indulnak csak a választásokon. Ennek a jó példája mondjuk Németországban a kancellár jelölti vita. Nyilván nehéz megmondani előre, hogy kinyeri a választást, de azért sokszor ezt le lehet egyszerűsíteni. Magyarországon is voltak ilyen példák. Ezek az egyenlő esélyeket önmagukban nem sértik. A cél az az, hogy ugyanolyan feltételek mellett mindenki a hírszolgáltatás lehetőségéhez hozzájuthasson.
Jó, de például az alapelvek között az is benne van, hogy az önkormányzati, meg a kormányzati korteskedés tilalmát is be kellene valahogy vezetni, de egy kormány ne dicsekedjen az eredményeivel? Mert ez mindjárt kormányzati korteskedés?
Hát itt is a ördög a részletekben bújik meg, mert mi az, ami kormányzati népszerűsítésnek minősül, és mi az, ami nem. Ugye ezzel kapcsolatosan a szocialista kormánykampányok során is volt vita, de már korábban a Széchenyi tervvel kapcsolatosan is volt vita. Szerintem azt kell pontosan elkülöníteni, hogy egy kampányidőszakban mi az, ami megengedett kifejezetten kampánytevékenység, és ezt ebben nyilván állam önkormányzat finanszírozással vagy kedvező feltételek biztosításával már nem vehet részt, és mi az, ami az állam normális működéséből adódó hirdetés.
De hát az állam azt fogja mondani, hogy minden a normális működésemből adódó hirdetés, mert tájékoztatom az elvégzett feladatról a polgárokat, az ellenzék meg azt fogja mondani, hogy kampányolnak.
De éppen azért, mert az eddigi jogszabályi környezet az nem fogalmazta meg kellően világosan, hogy mi az, ami ebbe a körbe beletartozik, és mi az, ami nem.
Pont ezt
alkalmazni, szerintem egy jobb megfogalmazást lehet alkalmazni, hogyha egyáltalán van olyan testület, ami jogosult arra, hogy értelmezze a szabályt. Az OVV-nek vannak ilyen, az Országos Választási Bizottságnak vannak ilyen jogkörei, de szerintem pontosan ezen a területen hatékony jogkörök kellene.
Az Országos Bizottság, ahogy én emlékszem, a legutóbbi választásokra hosszasan ülésezett arról, hogy hogyan nem kell dönteni a kérdésekről, és a kezelési technikája az, hogy mindig alsóbb szintre teszi vissza.
Ha az ön felvetése mögött az húzódik meg, hogy a korábbi Országos Választási Bizottság alkalmatlan volt a feladat ellátására, akkor ebben én teljesen egyetértek.
Én nem mondhatok ilyet, de kevésbé voltak operatívak, azért azt láttuk.
Én mondom, én még az ezzel ennél erősebb megfogalmazással is egyetértek, különösen amit a 2008-as Fidesz népszavazást megelőzően 2007-ben a akkori Országos Választási Bizottság tett, az sokkal inkább hasonlított egy pártpolitikai testület működésére, mint egy a választások törvényessége felett törködő szervezetnek a működésére. De hát ezt akkor is sokszor elmondtuk. De az Országos Választási Bizottság összetétele, működése is lehet tárgya ilyen pártok közötti egyeztetésnek.
De azt az állítólag létező hozzáállást, hogy csinálunk, amit akarunk, majd legfeljebb megbüntetnek bennünket, de akkor már megcsináltuk és megnyertük a választást, ezt ki lehet?
Most nem fideszes politikustól idézett, de...
Hát tudnék fideszes politikustól idézni, ez a mondat úgy ír véget, hogy osztjon napot. De ilyen is volt. De nem, most senkitől nem idéztem, egy ilyen általános.
Csak abban az ügyben utána az Országos Választási Bizottság törvényesnek találta azt a kampány megoldást, amiről ez a kijelentés szól, de mindegy.
De az ilyenfajta hozzáállást ki tudja zárni valamilyen módon? Vagy ez a rendszerben benne van, hogy nyerni kell?
Ha oda jutunk vissza ezekkel a kérdésekkel, hogy a politikai kultúra hiányát, vagy nem kellően erős volt, tehát jogi szabályozás teljes egészében pótolni nem lesz képes. Részletes és jó szabályozás talán megoldást jelenthet a legtöbb kérdésre, de nyilván lehetnek kiskapuk, és nem mindegy, hogy a pártok úgy állnak hozzá, hogy a törvény betűjének és szellemének meg kívánnak felelni egy választási kampány során, vagy sem.
Ezt körülbelül mikorra kell megcsinálni? Mármint a rendszert, aminek az alapelveiben most megállapodott, a következő választásra elmileg alkalmazható lehet?
Hát szerintem a következő választáson már alkalmazni kell. Ugye ezek a kérdések a választási eljárásról szóló törvénnyel is szorosan összefüggnek. Azt az idejében mindenképpen el kell fogadni. Én szerintem a választások előtt egy évvel legkésőbb ennek a szabályozásnak hatályba kell lépnie ahhoz, hogy az még a 14-es választás során alkalmazható legyen.
A pártok működéséhez szükséges állami finanszírozási rendszert ezzel együtt fogják rendezni? Tehát ez benne van, benne lesz ebben a csomagban? Mondta, hogy még témafelvetésekről van szó, amit aztán később ki kell tárgyalni.
Az állami finanszírozás ugyan része ennek a csomagnak, és tárgyalni is lehet róla, de szerintem az jelenlegi formájában nem rossz. Tehát ez a fajta kettős finanszírozás, ami részben a pártoknak a választási eredményre tekintettel megvalósul, részben pedig a pártalapítványoknak egy nem nyíltan politikai teljesítményre vonatkozóan adott juttatásokban testesül meg, ez nem tekintető egy rossz szabályozásnak.
De a belefolyó pénz sem kevés?
Ezen már lehet vitatkozni, de hogy az alapelveket itt érdemes megőrizni, az egész biztos.
De azt is mindenki tudja, hogy ennyi pénzből nem tudnak a pártok megélni. És vállalja valaki? Mert ezt ellenzékben szokták vállalni, kormányon nem nagyon, hogy meg kell emelni a pártok finanszírozásának.
Mondhatnám, hogy várjuk az ellenzéki javaslatokat, de mi minden észszerű javaslatra nyitottak vagyunk.
Ügyes Gergely, köszönöm szépen.
Köszönöm.